Ma utolsó ilyen nagy lehetőség, hogy szólhatok úgy, hogy virjadott még elviselni egy kis gyengeséget a részemről. Még holnap a Szent Misén azért még lehet, hogy szóhoz jutok. Ugye a mai témánk, küldetésünk a családban, a családdal. Az egyháznak a lényege az, hogy missziós közösség. És hogyha a család kis egyház, ekléziola, akkor a családnak is lényeges missziós felelőssége van. A család, II. János Pál pápa mondja, egyszerre evangelizált és evangelizáló közösség. Az evangelizálásnak a tárgya és alanya egyszerre. Egy régi egyházkép él általában bennünk, még a fiatalok vagyunk is, ahol ugye elfogadjuk azt, hogy evangelizálnak bennünket. Az evangelizációnak a tárgyai vagyunk. Néha talán a hierarchikus része az egyháznak is természetesnek veszi azt, hogy a család az evangelizálandó közösség. Valójában a család evangelizált és evangelizáló közösség. Az evangelizáció szükséges az egyházban. Mindegyikünk környezetében, megint II. János Pál pápát idézem, kétfajta ember van, vagy újra evangelizálandó, vagy új evangelizációra szoruló. Tehát mindnyájunk rokonsága ilyen kivétel nélkül, hogy vagy semmit nem hallott már az evangéliumról, tehát ő első evangelizációra szorul rá, vagy valamikor volt első áldozó, aztán búcsút intett a szüleivel együtt az Önszentegyháznak, valamit hallott, de semmi se él benne már abból, őket újra kéne evangelizálni. Tehát új és újra evangelizációra van szükség. Első és újra evangelizációra, másként fogalmazva. De ha mint család tekintünk a missziós felelősségünkre, akkor azért azt is tisztán kell látnunk, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a család negatív diszkriminációt élvez. Tehát sokkal pozitívabb diszkriminációban részesül most már egy homokos kapcsolat, vagy egy élettársi viszony, vagy egyéb más viszonyok, mint a házasságon alapuló család. A házasságon alapuló családot sokszor úgy állítja be a média, hogy bomlasztja a társadalom egységét, gond a társadalomnak. Ugye ez pár évvel ezelőtt Mária Besnyő hangzott el, egyik előadó mondotta, hogy elment a kismama nagy pocakkal és egy gyerek füzére a piacra, és a kofa asszony lekiabálta, maga ezt a sok gyereket az én pincemben akarja fölnevelni. Szóval ennyire hat a negatív diszkrimináció. Kofasz, hogy valószínűleg nem fizet adót, és nem az ő pénzén nevelte fel a kismama a gyerekeket, de azért tudja, hogy ő ezt mondhatja. Tehát egyrészt a házasság, család, missziós felelőssége továbbadni a hitet, másrészt a család, a házasságnapoló család és az életnek az értékét vigyázni. Tehát szükséges az evangelizáció, a család egyszerre evangelizált és evangelizáló közösség. Evangelizált közösség. Nem csak kívülről, hanem bévülről is. Ugye második János Pálnak a jelszavát sokszor idézzük, család légy az, aki vagy. Vagy ugyancsak második János Pál pápa adja meg az új évezet programjaként, előbb lenni, aztán tenni. Vagy ugyancsak ő mondja az európai körlevelében, hogy elsődlegesen nem aktivitásra van szükség, hanem belső egységre a feltámadottal. Tavaly vagy két éve volt ugye Pesten a városmisszió, és az egyik papkolléga megkérdezte az ott lévő négy bíboros egyikét, hogy tessék már megmondani, mi az, hogy misszió. És akkor a brüsszeli bíboros mondta, hogy mi mindig azon erőködünk, hogy továbbadjuk a hitet. Azt mondja, elsődlegesen a misszió nem ez a görcs, hogy nekem tovább kell adni valamit, hanem a misszió túlcsordulás. A misszió túlcsordulás. Tehát, majdnem így mondom, hogy a hitvesi szeretetnek a túlcsordulása, az Isten kapcsolatnak a túlcsordulása. Ez alapvetően a misszió. Ezért előbb lenni, aztán tenni. Elsőlegesen belső egységre van szükség. Tehát belső egység az Istennel, belső egység egymással, a családtagokkal, és ennek a belső egységnek a túlcsordulása a család evangelizációs tevékenysége alapvetően. Tegnap ugye a család egyház, amikor beszéltem, az idő rövidsége miatt nagyon összezsugolva, elkapkodva beszéltem arról, hogy a családi liturgia. Tehát ez jelenti elsődlegesen a család közös imádságát. Sokszor elmondtam, lehet, hogy valakinek könyökén jön ki, de nem baj. Ugye a családi imádságnak három szintje van, három síkja van. Az első, amit legkönnyebben tesztek, az a családnak az imádsága. A pici gyereket beidomítjátok, ott nincs mese, ahol imádkozni kell. Mert esti ceremóniához hozzátartozik. Ez egy pavlovi reflexként belé épül, hogyha picit is következetesek vagytok. Ezt nagyon könnyű megtenni. Sokkal nehezebb a kettőtök imádságát megoldani, és mellette a személyes imádságot is elvégezni. Azt szoktam mondani, hogy a családi imádság rutinná lesz, ha nincs mögötte a házaspár imádsága, és a házaspár imádsága is kiürül, ha nincs mögötte a személyes imádság. Szóval enélkül nem működik igazából a keresztény házasság. Én tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz mindegyik. A családi imádságot azt le lehet tudni legkönnyebben. Ha lenne idő a beszélgetésre, nem kell hiszem, hogy lesz. Szóval a legizgalmasabb, azt hiszem, hogy a kettőtök imádságának a helyét megtalálni. Módját megtalálni. Elég sok házasság, úgy van személyes kapcsolatom. Amit látok, ami meg tud valósulni, sokan próbálkoznak, hogy reggel, mielőtt a család beindulna, előveszik a szentírás, az adorémuszt, és a napi szentírás részt elolvassák, pici csendet tartanak, egy kötött imádságot, vagy ha van valakiben belső indítás, kötetlen imádságot elmondanak, vagy egy tized rózsafüzért elmondanak, és indulnak neki a napnak. Szívesen idézek az egyik fiatalasszonyt, legalább 5 gyerekük van nekik, hogy elmesélték, hogy ugye, úgy szokott lenni, a fiú korábban szokott kelni, a szokott még tornászni is, és fürdőszoba van mindenféle, és a lány csak akkor szokott fölkelni, amikor a fiú már tényleg indul el. Aztán a lány most már előbb fölkel, és a torna után beiktatják a reggeli imádságot, és mondja, amióta így csinálják, ők szentírásolvasnak csend és rózsafüzér, azaz sokkal kevesebbet pörül a gyerekekkel és meg a férjével is. Szóval, legyen bátorság, kell hozzá egyfajta elszántság, fafejűség. Mikor valaki reggel használhatatlan, ugye ez a különböző bioritmusunk, azért valahol mégiscsak meg kéne találni a kettőtök imádságának a helyét. Talán a szombat reggelbe nem kéne annyira kapkodni. Ugyanilyen küzdelem ugye a hitvestársi beszélgetés. Amikor nem csak időjárásról beszélgettek meg, hogy éppen mit kell meghozni a boltból, hanem mi van bennetek. Ebből nem szabad engedni. Tehát a második János Pál ugye mondja, hogy a család az első evangelizációs tím. De csak akkor, hogyha ez a belső kohéziója megvan a családnak. Isten fele is, meg egymás fele is. Ez nagy-nagy küzdelem és nagy-nagy önfegyelem mindenkinek. Beszélgessetek elő, és küzdjetek érte. Ha az a reális, hogy mit tudom, hetente csak egyszer vagy kétszer tudjátok megtenni ezt a kettesben való imádságot, az is jó. Lehet, hogy nem tudjátok minden nap. Ez objektíve nem megy. Tehát nem akarok rátok tenni olyan terhet, ami kivihetetlen. De küzdjünk. Mert nem tudunk másként azzá lenni, akik szeretnénk lenni. Idéztem már, ugyancsak második János Pálnak a szavát, hogy a családi imádság által válunk lelki emberré, és ha nem leszünk lelki emberekké, igazából képtenek vagyunk megélni a házasságot. Tehát az, hogy evangelizáló család lehessünk, ahhoz nekünk kell belső evangelizációban élni. És ez kifele nem látszik, hogy imádkozik egy házasság, mert úgy gondolhatja az ember, de messziről látszik. Testvérek, sokat idézem Jézusnak a szavát. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Sokszor úgy beszélünk ezekről a Jézusi szavakról, mintha ezt mondaná Jézus, hogy nekünk sóként kell megjelenni, viselkedni az emberek előtt. Jézus nem viselkedést vár tőlünk. Ő nem azt mondja, hogy viselkedjetek úgy, mint a világosság. Viselkedjetek úgy, mint a só. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. A só az nem spekulál, hogy mostan cukorként kell viselkednem, vagy sóként. Az az. Szóval, hogyha ez a benseje, a belső kommunikáció, amit tegnap már éntegesen beszéltem, hosszan nem. Nem is idő. Tehát ha a belső kommunikációja működik a házasságnak, és Isten fele és egymás fele, ez a vertikális és horizontális kommunikáció, akkor tulajdonképpen elkezdetek evangelizáló közösség lenni. a házaspárok jönnek hozzám, néha ki is mondják, hogy most éppen rosszul vagyunk, mert nagyon régen beszélgettünk egymással. De hogy leülnek nám a rekamé, már lehet tudni, hogy éppen hogyan vannak. Ha nagyon jó van, akkor egymásba újra ülnek már le is. Ha nem annyira jó, akkor rekamé két sarkára ülnek le. Ha még rosszabb van, akkor úgy ellakba ülnek egymásra szembe. Spontán. Szóval ne higgyétek azt, hogy nem látszik kívülről, hogy mi van köztetek. Tehát előbb lenni, aztán tenni. Tehát alapvetően az evangelizáció, az tényleg az, amit a pápa mond, hogy család, légy az, aki vagy. Nem aktivitásra van elsődlegesen szükség, hanem belső egységre. Egymással, a feltámadottal és az ő evangéliumával. Nehogy azok ezzel terhellek benneteket, és egy rossz lelkismeret adok esetleg nektek, hogy hun vagyunk ehhez képest. Tudjátok, van Pákolosznak egy versora, azt mondja, hogy nehéz, nehéz, de ha az ember fölötti cél szüntelen közelítése emberibb emberé formálja az embert, már az sem kevés. Küzdjünk. Mert ha nem küzdünk, akkor még annyi sincsen. Tehát ne a frusztráció maradjon meg, hanem az, hogy igenis merjük ezt szóba hozni. Nagyon nehéz, azt gondolom, hogy a fiatal házasságoknak is beszélni egymással az imádságunkról. És a személyes imádságunkról. Ez egy papbácsi mesélte el, hogy a tanyára elhívta a papot a néni, a papához. Aztán beengedi a papbácsit a papához, a tanyára, és mondja a néni neki, na apjuk, legalább most egyszer imádkozó, itt a pap. Mire a papa elmordulja magát, miért asszony, azt hitted eddig nem imádkoztam? Hát sose láttalak, hát mit gondolsz, mit tettem, mikor üdögétem az ágy szélén? Mondta halál előtt a bácsi a néninek. Szóval nem árt, hogyha előbb tudunk egymás ima életéről. Szóval a misszió itt kezdődik. Szóval az ima életért való közös küzdelem, és mondom a kommunikáció, az egymás való kommunikáció, a mély kommunikáció. Most már azt szoktam fogalmazni, hogy a házastársad nem arra kíváncsi, amit mindenki lát az életedből, hogy mi történt a munkahelyeden kívül, hanem arra kíváncsi, ami belül van, amit senki nem lát, ő se. Ez a kommunikáció hiányzik. És szedi szét a házasságot. Tehát még egyszer mondom, az evangelizáció az a belsőnek a túlcsordulása. Az Isten kapcsolatnak és az egymással való kapcsolatnak a túlcsordulása. A család az első evangelizációs tím, ezért család, légy az, ami vagy. Mindig a házasságra koncentrálni. A kettőtök imádságára és a kettőtök emberi kapcsolatára. Az evangelizáció befele, a gyerekek fele, a hit továbbadása a családban. Pár évvel ezelőtt Mexikóban, Valenciában ez volt egy ilyen világkongresszusnak a témája, a hit továbbadása a családban. És ami megmaradt bennem leginkább ebből a konferenciából, az egyik az, hogy alapvetően nem volt szó arról, hogy mit és hogyan kell továbbadni a családban hitként. Hanem beszéltek arról, hogy keressétek először az Isten országát, és itt hangzott ez a mondat el, hogy amely házasság lezárt a szeretet és az élet fele, nem tudja továbbadni a hitet, mert valójában az Isten fele lezárt. Tessék, ez nagyon kegyetlen igazság. Tehát, ha a szeretet és az élet fele lezártok vagyunk, mehetünk templomba és minden, és mi se tudjuk továbbadni a hitet, mert valójában az Isten fele vagyunk elzártok. Jól értsük a szavakat itten. Tehát nyitva lenni a szeretet fele és az élet fele. Nagyon fontos eleme a hit továbbadásnak. A másik, amit hangoztattak, volt egy ilyen előadás, hogy képessé tenni a szülőt a hit továbbadására. És itt vártam azt a gondolatot, hogy majd akkor kifejtik, hogy mit kell tenni, meg hogyan. És megint nem erről volt szó. Az előadó onnan indult el, hogy tudatosítsuk a szülőben, hogy ő képes továbbadni a hitet. Értek? Amikor szülővé lettetek, amikor az Isten meghívott a házasságot a szülői létre, akkor titeket képessé tett arra, hogy tovább adjátok a hitet. Szóval nagy kísértés papbácsinak is, meg mindenkinek, hogy kioktassunk benneteket, hogy nem vagytok rá alkalmasak. Mert se hittant nem tanultatok böcsülettel, se nem tudtok semmi. Ez a nagy konferencia azt mondta, hogy először is képes vagy rá, mert Isten meghívott rá, és képessé tett. Az Isten hívó szava, az mindig meg is teremti azt, amire meghív. Teszi tudni, ez az érdekes. Tehát ti alkalmasak vagytok rá, hogy továbbadjátok a hitet eredendően. Mert Isten meghívott benneteket a szülői létre. Hogy tényleg a hit továbbadói legyünk. Ugyancsak egy Valenciából idézek egy gondolatot. Az egyik előadó Malakiás prófétának a könyvének a záró versét idézte, ahol a prófita azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom, hogy a fiak szíve az atyákhoz forduljon. És azt mondta az előadó, itt alapvetően hogy a fordítom konverzió szóhoz tette hozzá, alapvetően háromszoros megtérésről szól a próféta. Megtérni Istenhez, megtérni egymáshoz, és megtérni a gyerekhöz. Ha te szíved nincs ott, Istennél, a feleségednél, vagy férjednél, vagy gyerekednél, akkor nem tudsz továbbadni semmit. Tudsz beszélni, de nem történik semmi a szavad nyomán. Tehát az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Tehát ez a háromszoros konverziót kell szem előtt tartani, hogy befele működjön az evangelizáció. Megtérni Istenhez, megtérni a házastárshoz, megtérni a gyerekhöz. Szívből. Ha nem vagyok élő kapcsolatban az Istennel, akkor magamhoz tudom kötni a gyereket, de Istenhez nem. Ugye a János leveit figyeljük csak meg, hogyan kezdődik. Azt mondja a János levele, hogy amit kezünkkel tapintottunk, fülünkkel hallottunk, szemünkkel láttunk, az élet igéjét hirdetjük nektek, az élet megjelent, hogy közösségben legyetek velünk, mert mi közösségben vagyunk vele. Ez a papnak is a feladata, de minden szülőnek. Tehát ha te nem vagy élő közösségben Istennel, Te mondhatsz szép meséket a gyerekeknek. Mégis nem tudod Istenhez vezetni őket, csak magadhoz. Tehát ha, értek, az egész, ha viselkedés, ha csak egy fölvett magatartásforma, ha csak vallásosság, és nem mélyről jövő közösség az Istennel hit, akkor nem tud továbbadni a hitet. Tehát a hit továbbadása a gyerekek fele, vagy akár egy házasságban a kevésbé hívő társ fele, kell, hogy én magam közösségbe legyek vele. Ugyanakkor ez csak didaktikusan van a szétszedve, ez egyszeri dolog. A szívet odafordítani a házastárshoz. Előfordul, hogy valaki olyan vallásos a házasságában, hogy már sérvet kap, de a szíve nincs ott a házastársánál. Nagyon vigyázni. Sose hiszek a házasságon belüli vallásháborúban. A vallásháborúban, a házasságban, ott az egymáshoz fordulásban van a hiba, elsődlegesen. Csak ebbe vetítjük ki, hogy ez a problémánk. Nagyon sok esetben, ritka kivétel. Tehát ott te a szívem az Istennél, ott te a szívem a házastársnál. Tehát vagy talán azt tudom kimondani, hogy ott van-e a szívem, hogy akarok-e még úgy a boldogsága lenni, mint amikor megesküdtünk. Osztatlanul. Az ő boldogsága lenni. A harmadik pedig az atyát szívét a fiakhoz folytom, a gyereknél ott le a szívünk. Amitán most se fogadtuk, mert váltlanul jött a gyerek. Ott te a szívem a gyereknél. Persze ennek is ott a messze-messze háttere, hogy egymást elfogadtuk-e. Nincs az, amit, hogy nem fogadtam a páromba, azt nem fogadom a gyerekembe se. Tényleg után tanár úr mondta itt, hogy ott sétál előttünk a önmagunk, amit nem fogadtunk el egymásban, két lábon jár. Tehát ott te a szívem a gyerekben. Ugye az előadott Valenciában föltette azt a kérdést, hogy miért dolgozik a szülő ma étnappallá téve? És ezt mondta válaszként, azért, hogy megkeresse azt a pénzt, amit a gyereke addig elkölt, amíg nem ér rá vele foglalkozni. Vagyis, hogy megkeresse azt a pénzt, amelyen idegen nevelési tényezőknek szolgáltatja ki a gyerekét, hogy majd felnőttként idegen gyereket kapjon vissza. Persze mi azt éljük, mert a létminumért küzdünk. De azért valójában sokszor tényleg arra megy el a pénzünk, hogy valaki más foglalkozzon a gyerekünkkel. Ez is egy beszélgetés téma lehetne egy házasság között, vagy csoportosan is, hogy hol tudnánk időt nyerni arra, hogy többet legyünk a gyerekünkkel. Az előadó arról beszélt, hogy vissza kéne hozni a családba a felolvasást, vagy a közös zenehallgatást. A felolvasásban akkor állsz meg, amikor akarsz, amikor a gyerek beleszól, és spontán beszélgetés kialakul. Tehát nem lemezről, meg magnóról hallgattatni mesét, hanem felolvasni. Előttem egy apuka, már meghalt, aki elmondta, tud azt mondja, hogy mindig gyűjtök össze apró cikkeket, írásokat, ha a gyerekek vasárnap, már kamasz gyerekei voltak, tizen fölüliek, azt mondja, hogy ha a gyerekek vasárnap, látom, hogy szívesen vannak ott az asztalnál, akkor előhozok egyet, egy cikket, elkezdem olvasni, és úgy beleszólnak. És néha vacsoráig ott vagyunk, beszélgetünk. Tehát ez a családi felolvasás, ez egy evangélikus pap mesélte, egy tanyán nőtt föl, azt mondja, hogy ő nem magnóról hallgatta a mesét, hogy nagymama a saját meséjét mondta. A mai gyerek magnóról hallgatja a mesét, és amikor a gyerek elalszik, a magnó tovább mondja, és zavarja a gyereknek az álmát. Azt mondja, a nagymama, amikor elaludtunk, abba hagyta, és másnap ott folytatta, a tegnap abba hagyta. Ez nem nosztalgiázás, hanem szóval az lesz az erőnk, hogyha ez a belső egység megvan. Tehát hol a szívünk? Hol a szívünk? Tehát igen, felolvasás, a zenehallgatás, ez mind-mind lehetőség arra, hogy együtt legyünk. Hogy ne fusson szét a család, ne essen szét a család. A másik kifele. A mexikói konferencián az egyik előadásnak ez a címe, hogy a család társadalmi értékeket termel. Tegnap a János bácsi beszélt erről egy rövid utalással, hogy mit ad a család a társadalomnak. Ugye kialakul ez a fogalom, hogy a család a társadalom tőkéje. Ugyanakkor a társadalom egyáltalán nem jutalmazza a családot azért, mert életet ad, munkaerőt hoz világra, szocializál. A mamát azért jutalmazza, visszamegy dolgozni, Magyarországon különösen is igaz ez, de azért nem, hogy otthon marad, pedig sokkal többet tesz érte, akkor, amikor otthon marad. Ez egy család ellenes tendencia. És azt mondták ott az előadók, hogy nagyon fontos tudatosítanunk ezt a negatív diszkriminációját a családnak. Tehát ez tudatosítani azt, hogy milyen értéket tesz le a társadalom asztalára a család, másrészt pedig, mert család ellenes, élet és család ellenes lobbikkal állunk szemben, ezért meg kell tanulnunk lobbizni az élet és a család javára. Ugye tegnap, ugyanilyen a mexikói konferenciára hivatkozva, azt mondtam, hogy az ősegyház nem handabandázott, nem disputált a hellén kultúrával, hanem a birtokló szeretettel szemben csöndesen érte az önátadó szeretetet. Igen, ez volt az ősegyház missziója. De azért ők is megfogalmazták a saját helyzetüket az akkori társadalomban. A lobbiszomi akkor ismeretlen volt. Itt nagyon-nagyon erőteljesen elmondták, különösen az ENSZ képviselő, az EU képviselő, meg Németországnak a ilyen parlamenti képviselői, hogy mert élet és család és lobbival állunk szembe, ezért nekünk is meg kell tudni tanulni, lobbizni a saját értékeink védelmével. Az egyik előadó ezt a példát mondta, hogy ha egy újságba beírsz egy olvasó levelet, az a szemét kosárba sűjesztik, mert a család értékéről szólsz. De ha százon küldünk be levelet, akkor egyet kénytelenek megjeleníteni. Tehát fontos az, hogy mi befele éljük azt, amit a saját értékeinket, de az is fontos, hogy megtanuljunk megjelenni a társadalom fele. Egészen a törvényalkotásig elmenően. Tehát ha közöttünk van valakinek politikus affinitása, akkor a csoport segítse. és álljon mellette. Mert ha nem tanuljuk meg ezt is, akkor ki fogja képviselni az értékeit a családnak. Tehát van egy társadalmi felelősségünk az élet és a családnak a szolgálatában. Tehát jónak kell lenni, így mondták, hogy nem elég, ha a család befele jó, kifele is tudni kell megjeleníteni a saját értékeit. Ez talán újnak tűnik. Pedig nagyon fontos evangelizációs cselekedet. Még valami fogalmat hadd hozzak elő. Tehát a lobbit ajánlták ottan, most Mexikóban, ugyanakkor a Szent Atya Benedek pápánk újra meg újra a tanúságtételről beszél. Mit jelent tanúskodni? Ki a tanú? Ugye már 6. Pál pápa megfogalmazza, hogy a mai társadalom inkább hallgat a tanúra, mint a tanítókra. Ki a tanú? Benedek pápa ezt a 3 szót fogalmazza meg, hogy hogyan születik meg a tanúságtevő ember. Azt mondja, a tanú az, akinek ismerete van, aki találkozott, és aki közöl. Ismeret, találkozás, közlés. Ebből a 3 elemből áll össze a tanúságtétel. Tehát akár a hit terén, akár a család életre vonatkozóan kell lenni egy tárgyi ismeretnek. Tehát tudnunk kell bizonyos, akár szociológiai vonatkozásokat a családdal kapcsolatosan, vagy a hitünkkel kapcsolatosan. Tehát kell egy tárgyi ismeret. Aztán kell a találkozás, erről beszéltem hosszasan, Isten fele is, egymás fele is. És kell a közlésnek a készsége. Tehát a mécs csoportokban nem csak annyi történik, hogy töltekezünk mi magunk, hanem miközben megszólaltok, aktivizálódik egy szókincs, ami képessé tesz benneteket arra, hogy kifele is meg tudjatok szólalni. Biztos magatokban már, akik régebb után jártok csoportba, észreveztek a fejlődésteket, hogy valamikor milyen nehéz volt szólni hitbéli dolgokról, most meg óvatatlan meg tudsz már szólalni. Mert ugye a templomban a szószékről beszélt a papbácsi, meghallgattuk, értettük a szót, de attól még nem lett aktív a szókincsünk. Tehát a csoportos lét, az tulajdonképpen abban is segít, hogy tanúságtevő, hogy közlésre képes emberek legyünk. Tehát ismeret, találkozás, közlés. Ezek azok, amikből összeáll a tanúságtétel. Evangelizáció a családban, a családdal. Nem tudom, régieknél ez talán is spontán, mert meg az egész társadalom úgy tűnt, hogy keresztény, és kifele keresztény értékrendeket képviselt, és nem kellett megfogalmazni külön. De hogy érdemes végigvenni magunkban, hogy hogyan is állunk mi. Ez a befele való evangelizálással, és a kifele forduló evangelizációval. Betölteni a só, a kovász, a hegyre épült város hivatását. Erre vagyunk meghívva. Köszönöm szépen!